A Magyar Katolikus Rádió műsora. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Milyen szerepe van az érzelmeknek az életünkben? Erről beszélgetünk teljességre hangolva. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm állandó szakértőnket, a műsor házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A MOM Kulturális Központban tartott egyik alkalmadon egy hazai kutatásról meséltél, ebben azt vizsgálták, hogy az iskolai eredmények milyen összefüggésben vannak az életben való beválással. Milyen eredménye lett ennek a felmérésnek? Mit lehet elmondani erről a felmérésről?
Az derült ki, és valóban fontos, hogy ez egy hazai fölmérés. Ha jól emlékszem, nem sokkal a rendszerváltás után készült, és az derült ki, hogy tulajdonképpen az intelligencia, amit olyan sokan gondoltak volna, hogy egyértelmű összefüggésben van a későbbi eredményességgel, illetve, hogy a jegyek, az érdemjegyek, a tanulmányi átlag, ami egyértelműen mutatja az intelligenciának valamiféle összefüggését, hogy ebből az következne, hogy akik jól szerepeltek az iskolában, azok elég nagy százalékkal beválnak az életbe, mondjuk most nagyon egyszerűen. A kutatás ezt egyáltalán nem igazolta, sőt éppen az ellenkezőjét, éppen csak 10% fölötti volt azoknak az aránya, akik nagyon jól teljesítettek az iskolában, jó érdemjegyeik voltak, és később ebből az életben való eredményesség és beválás következett, és ez nagyon megdöbbentette a kutatókat is, és aztán tovább kérdeztek, hogy mi volt az, ami mégiscsak egyértelmű összefüggést mutat a későbbi, mondjuk így, hogy eredményesség vagy beválás és valami más között, és ez a valami más a társas és az érzelmi intelligencia volt.
Említetted, hogy a rendszerváltás után 90-es évek elején készült ez a kutatás. Engem azért az most érdekelne, hogy eltelt azóta több mint 20 év, vajon, ha megismételnék ezt a kutatást, ugyanezt az eredményt hozná?
Ezt nem tudom. Nem tudom, de kétségkívül az emberi személyiség nem sokat változott azóta. Vagyis mondhatjuk azt, hogy többé-kevésbé ugyanolyanok vagyunk, 20 év alatt nem történt forradalom az emberi lélek terén. Ezért bátran mondhatjuk, hogy minél inkább tudjuk az érzelmi és a társas, és hagyd tegyem hozzá tulajdonképpen, mert ugye a kutatások erre kevésbé vonatkoznak, de bátran idehozhatjuk a spirituális intelligenciánkat erősíteni, nevelni, bővíteni, képezni, ez annál nagyobb lehetőséget ad később az egész életünk során. Tehát nem annyira az értelmi intelligencián múlik, azt is lehet mondani, hogy egy megfelelő, elégséges, átlagos értelmi intelligenciával bármelyikünk jól elboldogul, hogyha ahhoz kapcsolódik kifejezetten jó, egészséges, széles érzelmi társas intelligencia.
Azaz, ahhoz, hogy eredményesek legyünk az életben, fontos azt vizsgálnunk, hogy mi is ez az érzelmi intelligencia. Ennek talán az első lépése, első eleme, hogy a saját érzéseinket felismerjük, vagyis feltegyük magunknak azt a kérdést, hogy hogy vagyunk. Ezt megtettük, egyetemisták válaszolnak arra a kérdésre, hogy vagy.
Köszönöm, jól vagyok.
Jól, mert süt a nap.
Kicsit feszült vagyok, mert még vizsgáim vannak ezen a héten, de egyébként jól vagyok, köszönöm.
Nem jól, keveset aludtam, esik az eső, és nyomaszt ez a hangulatos idő.
Jól, köszönöm, egész jól. Kicsit rossz az idő, meg korán kellett kelnem, de jól vagyok.
Fáradtan, igazából egy kicsit nyomott a hangulatom, nem tetszik, hogy borús az idő.
valódi válaszok voltak. Arról szóltak a válaszok, hogy hogy vagyunk.
Hallhattuk most, hogy körülbelül a válaszok fele szólt arról, hogy valaki hogy van, a másik fele pedig az időjárásról, vagy arról, hogy milyen körülmények között éli meg most saját magát. Ez teljesen tipikus, és persze nem akarok nagyon kritikus lenni. Tehát szimbolikus beszéddel is kifejezhetjük azt, hogy hogy vagyunk. Éppenséggel a magyar nyelv nagyon is alkalmas erre. Mondhatom azt, hogy borúsan érzem magam. Nem akarok most szavakon lovagolni, de a jelenség mégiscsak megfigyelhető. Ha azt kérdezzük valakitől, hogy vagy, akkor körülbelül talán 2 vagy 3 érzés került csak elő. Általában ez hangzik el, hogy jól vagyok, vagy rosszul vagyok, de hogy ez mit jelent, erről tulajdonképpen fogalmunk sincs, mert ez egy általánosító kifejezés, hogy jól vagy rosszul, és nagyjából szerintem tipikusnak mondható az, hogy és akkor a válaszadók többsége pedig tulajdonképpen nem is magáról beszél. Tehát még csak magunkhoz sem jutunk el, hanem a világról kezdünk el beszélni, vagy pedig eseményekről kezdünk el beszélni. Érdekes volna, ha azt kérdeztétek volna, nem azt, hogy hogy vagy, hanem hogy hogy érzed magad. Mert ha azt kérdezzük, hogy hogy érzed magad, az nagyon konkrét, és hogy ahhoz képest ki mit válaszol, az még sokat mondóbb lett volna. Az a hipotézisem, hogyha nem azt kérdezzük, hogy hogy vagy, hanem hogy hogy érzed magad, akkor még inkább kijött volna az a különbség, hogy a válaszokban nem érzéseket mondunk, hanem az időjárásról beszélünk, körülményekről beszélünk, vagy pedig történéseket mondunk, hogy ez történt velem, vagy az történt velem.
Nem merülünk el magunkban, nem ismerjük a saját érzéseinket, vagy úgy általában az érzéseket? Elkerüljük tulajdonképpen a választ? Azért mondjuk azt, hogy szép az idő, rossz az idő, és akkor ennek függvényében határozom meg azt, hogy én hogy vagyok, hogy érzem magam.
Az érzéseknek a tudatosítása az, ami problémás. Nem az, hogy valaki az érzései alapján él, vagy az érzéseiből indítatva odavág valamit a másiknak, vagy akár van egy kedves gesztusa. Ma egy olyan világban élünk, ahol éppenséggel szabad az érzéseinket kifejezni, és azután érzések alapján a tetteinket megmutatni, hanem a nehézség inkább a következő lépés, hogy egyáltalán tudatosul-e bennem az, hogy mit is érzek, hogy milyen lelki állapotban vagyok, hogy milyen hangulat vagy hangulatok határoznak meg, hogy milyen indítatásaim, ösztönkésztetéseim vannak. Itt inkább a tudatosítása problémás, és a következő lépés pedig a tudatosítás után a szavaknak a megtalálása, annak a kimondása, hogy megtalálom-e azokat a megfelelő kifejezéseket, és ez persze nem föltétlenül egy szó kell, hogy legyen, lehet egy kép is, lehet egy metafora, lehet egy szimbolikus kimondása annak, hogy hogy vagyok, ez még nagyobb nehézségekbe ütközik. Annyira egyébként, hogy a mentálhigiénés szakirányú szakképzésen, ahol éppenséggel például segítő beszélgetés elméletet, gyakorlatot tanítok, ott alapvető készség lenne a segítők részéről, hogy én segítőként képes legyek megfogalmazni azt, hogy mit látok rajtad. És hogy a segítőknél is 2013-ban egy posztgraduális képzésen, tehát egy másoddiplomás képzésen tulajdonképpen azzal kell kezdeni, hogy egyáltalán nézzük meg, hogy milyen alapérzéseink vannak. Hogy az öröm, a szomorúság, a harag és a félelem. Tulajdonképpen mi felnőtt emberek ott kellene, hogy elkezdjük, hogy egyáltalán a szótárt kinyitjuk, a belső szimbolikus szótárt, és hogy egyáltalán elkezdjük gyakorolni ezeknek a szavaknak az ízlelgetését, kimondását. Bőven van honnan elindulni a saját fejlesztésünkben.
A másik vége annak, hogy a saját érzelmeimet felismerem és tudatosítom magamba, hogy ne hagyjam eluralkodni ezeket az érzéseket magamon. Ez talán a két véglet lehet, amikor nem merem magamba tisztázni, hogy milyen érzelmeim vannak, vagy pedig egyszerűen az érzelmeim vezetnek.
Nem véletlen, nagyon jó kifejezés ez, hogy intelligencia. Tehát az intelligencia éppen nem azt jelenti, hogy egy érzés diktál, és akkor én pedig rohanok egy érzésem után, és csapkodok magam körül, és érzelem vezérelten élek, szó sincs erről, hanem arról, hogy az érzéseink, az érzelmeink nagyon is meghatároznak minket. Tehát, hogyha nem tudatosítom magammal, esetleg egy képben, szimbólumban, metaforában, vagy egy nagyon egyszerű kifejezéssel nem tudom azonosítani azt, hogy mit is érzek, akkor ezek a nem tudatosított érzések, érzelmek, hangulatok, ezek nem tudatos módon fognak engem irányítani és befolyásolni. Tehát az intelligenciához éppen ez tartozik hozzá, hogy a tudatosítással kapok egy nagyobb teret és egy nagyobb szabadságot ahhoz, hogy ne az érzés irányítson engem, hanem hogy az érzés kézbe vehető legyen. Tulajdonképpen tehát az érzelmi intelligenciának ez az első két lépése, hogy tudom tudatosítani az érzéseimet, megnevezni őket, kifejezni őket, de akkor a kifejezésnél jön az érzelmi intelligenciának a második lépése, hogy mert tudatosítottam, kézbe vettem a saját érzéseimet, indulataimat, ösztönkésztetéseimet, velük együtt járó érzelmeimet, hogy ezeket akkor valamilyen megfelelő formába tudom önteni. Éppenséggel itt egy picit kapcsolódhatunk a társas intelligenciához is, éppenséggel olyan módon tudom az érzéseimet kifejezésre juttatni, ami a kapcsolataimat nem veszélyezteti, sőt, jó esetben a kapcsolataimat segíti. Hadd hozzak erre rögtön megint csak egy tényszerű gondolatot, hogy pontosan tudhatjuk azt, hogy egy olyan kapcsolatban, ahol az érzéseinket, az érzelmeinket kifejezzük, azokat is kommunikáljuk, esetleg tudatosan részt veszünk a saját érzéseinkben, érzelmeinkben, és ezeket átadjuk, ha ezt nem kapcsolatot romboló módon tesszük, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az a kapcsolat elmélyül.
Talán a játékelmélet is hozza azt, hogy a győztes-győztes játék az eredményes játék. Gondolok itt arra, hogy azért jutott ez eszembe, mert ha én az érzelmeimet kifejezem, de figyelek arra, hogy a másikat miként érinti ez, hiszen az érzelmeimet más felé irányítom, vagy másnak mesélem el, hogy akkor pontosan mi is van velem. Szóval nagyon fontos az, hogy a másikra odafigyeljünk, és a másik érzelmeit is figyelembe vegyük.
Pontosan így van. Megint csak utalok az intelligencia kifejezésre. Tehát szó sincs arról, hogy az érzelmi intelligencia csak én rám vonatkozna, hanem a harmadik döntő lépése pont az, amit te mondasz, hogy nem csak a saját érzéseimet vagyok képes tudatosítani, hanem a beszélgető társam érzéseit is. Képes vagyok az arcáról, a mimikájáról, a testtartásáról, a kéz jeleiről olvasni. Egy Egyesült Államokbeli kutatást hagy hozzak ide, ami egészen mondjuk így, hogy ijesztő következtetéseket hordoz, ez pedig az, hogy középiskolásokat, és aztán egyetemistáknak, főiskolásoknak a kutatásából az derült ki, hogy a fiúkat egyre jobban érinti az érzelmi intelligenciának a gyöngesége, mégpedig azért, mert a fiúk több időt töltenek el a számítógép előtt, a kommunikációjukban, bár történik kommunikáció, tulajdonképpen sokkal kevésbé szorulnak arra rá, hogy konkrétan egy másik élő emberrel találkozva közöljék magukat, és próbálják megérteni, hogy a másikkal mi is van. És az derült ki, hogy középiskolás fiúk, főiskolás egyetemista korú fiatalok, férfiak kifejezetten szorongással élik azt meg, amikor élőben találkoznak a másik nem képviselőjével. Régebbről már tudjuk azt, hogy a férfi-nő kapcsolat a kezdeti szakaszában a férfiak számára nem egyszer jelentett szorongást, mégpedig az elutasítástól való félelem miatt. Igen ám, de hogy most ez a szorongás mélyebbre húzódik, már magától a kapcsolattól is szorong. Ebben a kutatásban az is kiderült, hogy ezek a fiatal férfiak, akik az idejüknek nagyon nagy részét a számítógép előtt töltik, problémásan, hiányosan fogják föl, észlelik és értelmezik egy nőnek a gesztusait. Egyszerűen nem képesek leolvasni róla, hogy mit érez az a másik ember. Ez egészen-egészen ijesztő, mert nyilván akkor ez létre fog hozni egy nagyon sajátos kört. Hol lesznek akkor azok a férfiak, akikkel a nők képesek megfelelő kapcsolatban lenni, akkor ez nyilvánvalóan a nőkre is rettenetes hatást fog majd gyakorolni. Ez az egyik. És a másik, ami szintén ehhez a kutatáshoz kapcsolódóan volt nagyon elgondolkodtató, hogy nem csak a szorongás lesz egyre bővebb, hanem a számítógép használatnak, az információ áramlásnak, az internet használat kapcsán nem valódi, reális ideje alakul ki, hanem a klikkeléssel hihetetlen gyorsan jutok újabb, vagy juthatok újabb és újabb információkhoz. Ezért az információ áramlás, információ közlés és vétel egy nagyon gyors idejűségben zajlik, ami hatással van az idegrendszeremre. És mi történik akkor, amikor ezek a fiatal emberek, most megint elsősorban férfiak, napi 4, 5, 6, 7, akárhány óra ilyen jellegű információ áramlás után leülnek egy lánnyal találkozni? Az történik, de látom az arcodon, hogy...
Egy kicsit elmosolyintottam magam, hogy csak beleképzeltem magamat a helyzetbe.
De mit gondolsz, hogy mi történhet?
A női reagálás valószínűleg az, hogy nem biztos, hogy rögtön megnyílik, hogy rögtön azokat az érzelmeket közli a fiatalember felé, amelyek valósak. A hölgy, a nő vár arra, hogy megfejtse az a férfi ember, viszont a férfi ember pedig a korrekt, gyors, egyenes válaszra vár.
Nagyon érdekes, amit mondasz, önmagában is. Nem jutott eszembe, amit te mondasz, de ez hoz egy dupla csavart. Tehát akkor ott van egy fiatalember, aki nagyon problémásan képes egyáltalán észlelni és tudatosítani azt, hogy a beszélgető társában abban a nőben mi játszódik le. A női logika pedig, ahogy te ezt most mondtad, ráadásul még el is rejti ezeket az alapvető érzéseket vagy késztetéseket, és várja azt, hogy a férfi találja ki, miközben a férfi még azt se képes megfelelően észlelni, ami ott van az orra előtt. Tehát ez hoz egy dupla csavart, hogy a nők magatartása a férfiak számára még nagyobb szorongást és bizonytalanságot fog akkor ebben az esetben kelteni. Persze most én is csak elgondolkozom ezen, hogy mi lesz, vagy mi lehet ennek a következménye. Tulajdonképpen miközben nagyon reális, amit mondasz, a kutatásokból az derült ki, hogy az a tempó, ami egy reális kapcsolatban, egy reális kommunikációban történik, most a reális alatt itt a húsvér négy szem közti kapcsolatot értem, az sokkal lassabb annál, mint ami az internet használat során történik. Ezért nagyon sokak számára, most itt ebben a kutatásban ezek a fiatal emberek azok, akikre vonatkozik a kijelentésem, tulajdonképpen nem csak, hogy nem tudják megfelelően fölvenni a kapcsolatot, értelmezni, észlelni a nőnek a reakcióit, érzéseit, lelki állapotát, azt, ami ilyen hatást gyakorol a férfi a maga kommunikációjával a beszélgető társára, hanem a férfiak elkezdik unni a nőket, mégpedig azért, mert sokkal lassabban történik minden, mint ami a férfi számára érdekes lenne. Vesszük itt a levegőt, hogy na most akkor ebből mi is lesz. Éppenséggel abban az előadásban, amit hallgattam ezzel kapcsolatban, az amerikai kutató azt mondta, hogy kondítsuk meg a harangokat a férfiakért. Mert hogyha ez minden további nélkül így folytatódik, akkor a férfiaknak ez a fajta sajátos érzelmi elsivárosodása roppant negatív következményekkel jár majd a kapcsolatokra nézve.
Az érzelmi és a társas intelligenciáról beszélgetünk teljességre hangolva. Bejátszás következik arról, hogy az egyetemisták mit gondolnak az érzelmi intelligenciáról, ők hogy fogalmazzák ezt meg.
Az érzelmi intelligencia az szerintem abban nyilvánul meg, hogy egy ember hogyan viszonyul a másik emberhez, hogyan vesz észre a másik ember viselkedéséből levont következtetéseket, mennyit fog fel a körülötte zajló világból, mennyire figyel a embertársaira.
Az intelligens érzelmű, aki mások érzelmeit jól észreveszi, vagy meglátja, és tudja kezelni. Meg hát végülis a sajátjait is. De főleg ez, hogy mások érzelmeit tudja kezelni.
Az érzelmi intelligencia szerintem az, hogy másokat is képes vagyunk feltérképezni külső megnyilvánulásai, vagy mondjuk a szavai, vagy a tettei alapján valakiről egy bizonyos képet ki tudunk alakítani. És képesek vagyunk az ő helyzetét is átlátni, tehát hogy nem csak a saját szemszögünkből nézünk valamit, hanem az ő szemszögéből is képesek vagyunk a helyzetet nézni, tehát hogy empatikusak vagyunk.
Amikor bele tudod élni magad mások helyzetébe, és minél inkább meg tudod ezt csinálni, annál magasabb ez a fajta intelligencia.
Valaki képes irányítani az érzelmeit, és nem borul ki lépten-nyomon, és gátat szab az erős érzelmi hullámainak.
Gyakorlatilag egy olyan fajta intelligencia, ami ahhoz szükséges, hogy az emberek reakcióját, érzelmeit minél jobban tudjuk érzékelni, reagálni ezekre. Gyakorlatilag egy ilyen társas készségnek az egyfajta oldalról vett ilyen megléte vagy képessége.
A beleérző képesség, a másiknak a megértése, a másiknak a gondolataiba való belehelyezkedés az, ami talán az érzelmi intelligenciát a legjobban jellemzi, és a megértés.
Hölgyek és urak felváltva szólaltak meg az érzelmi intelligenciáról. Nekünk is meg kell kondítanunk a vészharangot a férfiakért.
Nagyon tetszett sok válasz. Milyen árnyaltan, finoman, intelligensen, gazdagon válaszoltak erre a kérdésre. Persze, biztos az is egy nagy kérdés, hogy kiket kérdezünk, hogy mindenhol ugyanilyen válaszokat kaptunk volna vagy nem. De nagyon érdekes volt ebből a szempontból, hogy ezt kérdezted, hogy a férfiakért kongassuk-e meg a harangot. Mindenképpen vigyázzunk a férfiakra, és segítsük az ő társas és érzelmi intelligenciát, a fejlődését, de érdekes volt például az utolsó válaszadó, aki azt mondta, az érzelmi intelligencia azt jelenti, hogy bele tudok helyezkedni a másik ember gondolatába, vagy gondolatvilágába, és ezt képes vagyok megérteni. Milyen érdekes, hogy itt a gondolatiság jelent meg, miközben a nők inkább, mintha ezt hangsúlyozták volna, hogy képes vagyok együttérzőnek lenni. Képes vagyok átérezni azt, amit a másik érez. Kétség kívül mind a kettő fontos. Az érzelmi intelligenciában azonban nem elsősorban a másik gondolatainak a megértése, ami alapvetően fontos, hanem az együttérzés.
Hogy miként reagálunk a másikra, a másik érzelmi megnyilvánulásaira, miként tudunk együtt érezni a másikkal, mennyire befolyásolja az, hogy ismerjük vagy nem ismerjük, találkoztunk-e vele vagy nem. A személyesség, személytelenség, az hogy jelenik meg?
Persze, hogy számít. Nyilván, hogy minél inkább ismerek valakit, annál jobban ráhangolódhatok mindarra, amit ő lehet, hogy nem is tudatosít magával, vagy nem is mond ki, vagy nem is fejez ki, de én már apró jelzésekből, mert hiszen már sokszor találkoztam vele, éppenséggel nagyon sok mindent képes lehetek észlelni, fölismerni, fölfedezni. Nem véletlen, hogy a hosszú barátságokban, ahogy jön felém, már látom, hogy van valami, már észlelem, hogy nem úgy jön, ahogy szokott érkezni, és a többi. Tehát nyilvánvaló, hogy ebből a szempontból is van jelentősége a tartós kapcsolatoknak, a barátságoknak, a hűségnek, mert hogy abban számíthatunk elsősorban és leginkább arra, hogy mások ránk tudnak hangolódni, másoknak fontosak vagyunk, és ők észlelnek is bennünket.
A mi döntéseinket, hosszú távú döntéseinket mennyiben befolyásolja az érzelmi intelligenciánk?
Nagyban befolyásolja, hiszen azt tudhatjuk, hogy a döntéseink alapvetően érzelmi motívumok alapján hozatnak meg. Ezt tudhatjuk az agykutatásból, ahogyan külön lehet látni, hogy az agyunknak mely területei aktiválódnak egy döntéshelyzetben, ma már pontosan tudjuk, hogy még mielőtt az értelemért felelős agyterületek aktiválódnának, a másodperc tört részével előbb az érzelmekért felelős agyterület aktivitást mutat. Tehát azt lehetne mondani, ez a reális, miközben ez sokaknak furcsán hangozhat, hogy az érzéseink, az érzelmeink már hangolnak bennünket egy döntés irányába, és az értelmünk inkább azt csak megindokolja. De ez nem azt jelenti, hogy most meg kellene ijednünk és azt gondolni, hogy mindent az érzéseink vagy az érzelmeink döntenek el helyettünk. Hiszen éppenséggel az érzelmi intelligenciához az is hozzátartozik, hogy nevelem az érzelemvilágomat, hogy gondozom a belső hangulati érzelmi világomat. Tehát például, nagyon egyszerű példákat lehet hozni, este hálát adok. 2-3-4 dologért. Ez mit jelent? Hogy egy tudatos tevékenység révén egy érzelmi állapotot is előidézek magamban. A hálának az érzelmi állapotát. De az is lehetséges, hogy például valakit ünneplünk, mert névnapja van, vagy születésnapja van. Tudatosan előhozhatom magamban mind azokat az élményeimet, emlékeimet, amelyek hozzá kötnek, ami miatt én őt szeretem. Akkor a saját érzéseimet tulajdonképpen elkezdem létrehozni, hangolom saját magamat. Vagy valakivel kapcsolatban nagyon dühös vagyok, legszívesebben ordítanék vele, és becsukom a szemem, és elkészítek egy belső képet, amiben őt például teljesen más helyzetben látom kiszolgáltatottan, rászorulóan. Ez azt jelenti, hogy egy másfajta érzelmi állapotot teremtettem magam számára, amiben például az együttérzés vagy a részvét jelent meg egy olyan valakire vonatkozóan, akivel szemben agresszív késztetéseket érzek. Ez azt jelenti tehát, hogy az lehetséges, sőt úgy tűnik, hogy ez a tény, hogy a döntéseinknek a hátterében érzések, érzelmek, hangulatok állnak, amelyeket később az értelmünk követ, és aztán megindokoljuk logikusan, hogy miért így döntöttünk, miközben lehetséges, hogy az érzéseink nem is válnak tudatossá, csak a logikus gondolatmenetünk vál tudatossá, és ezért abban a meggyőződésben élünk, hogy mi a döntéseinket alapvetően logikusan hozzuk meg, és az értelmünk alapján. Tehát szó sincs arról, hogy az érzéseink döntenének helyettünk, hanem sokkal inkább arról, hogy az érzelmi intelligenciával élő ember képes az érzelmi világát gondozni, fejleszteni, kézben tartani, és ezért olyan érzéseket, érzelmeket vagyunk képesek magunkban elevenen tartani, amik aztán a döntéseinket nagyban fogják segíteni.
Az érzelmi és a társas intelligenciáról beszélgettünk a mai műsorban. Várjuk a kérdéseket, véleményeket, hozzászólásokat. Üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe palferi@katradio.hu ékezetek nélkül, és ezeket az elérhetőségeket a szerkesztők kezelik. A technikai munkatársunk Honfi Anikó és a szerkesztő munkatársa Földák Laura nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri.
És a szerkesztő Kozák Anna Mária.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.